Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk eléd. Imádsággal, dicsérettel, magasztalással és hálaadással járulunk a te szent színed elé, és megköszönjük, atyám, mindazt, amit te Jézus Krisztusban adtál nekünk. Köszönjük, Uram, a szent örökséget, ezen belül az örök életünket, a megigazultságunkat, a fiúságukat, az ábrahámi áldásokat. Köszönjük a győztes életet, a győztes nevet, a mindenható szent nevet, amit úgy hívnak, hogy Jézus. És erre a névre mindenkinek térdet kell hajtani. Minden gonosz erőt, minden gonosz munkát ebben a névben tiltunk meg és kötözünk meg, a Jézus nevében. Az életetek felett, a szeretteitek felett, az otthonotok felett. Köszönjük, Úr Jézus, hogy a te tested megtöretett azért, hogy mi ma egészségesek lehessünk. A te sebeid által nyertünk gyógyulást. A te szegénységed által nyertünk gyarapodást. Neked adunk, Úr Jézus, minden dicsőséget. Köszönjük, atyám, a Szent Szellemed jelenlétét, a Szent Szellemed erejét, a munkálkodását. Köszönjük a mai napon is az áldások teljességét, amit elkészítettél. Köszönjük a gyógyulásokat, szabadulásokat, a gyógyítókenet áradását a Jézus nevében. Köszönjük, hogy tanulhatunk és növekedhetünk az ige által. Neked adunk, Uram, minden dicsőséget. Megáldjuk a vetéseiteket, és bőséges aratást rendelünk minden mag mellé, amit elváró hittel várunk. Köszönjük, Uram, a mai napot. Köszönjük, hogy együtt lehetünk veled. A Jézus nevében. Amen. Köszönjük a szomszédodat egy öleléssel, egy szeretett öleléssel. És mondd meg neki, hogy a legjobb helyre jöttél. Szeretettel köszöntünk benneteket. Gyógyító kenet már is jelen van ízületekben. Több helyen, lábban különösen, lábízületekben, lábfejben, térdben, és most jelent meg ilyen fej, nyak, tájékon a gyógyító kenet. A hit kezével lehet elvenni. Köszönöm, Uram, hogy ez megvan. Ez egy nem látható dolog, de valóságos dolog. Ez olyan, mint az infúzió. Azt se látja az ember, hogy merre jár és mit tesz, de végzi a dolgát. A kenet úgy szintén. Mai tanításunk címe a gyarapodás képei. Gyarapodás képei, de mondhatjuk úgy is, hogy a remény képei, de ugyanez vonatkozik a gyógyulásra is, tehát mondhatjuk, hogy a gyógyulás képei. A korábbi hetekben, amikor Ábrahámmal foglalkoztunk, az ő gyermektelenségükkel, emlékeztek arra, hogy Isten tett egy ígéretet Ábrahámnak, pedig Ábrahám 100 éves volt, a felesége 90 éves volt, és ebben az idős korban tett egy ígéretet, hogy nektek lesz még gyermeketek. És annyi lesz az utódok száma, mint az égen a csillag, és megfogta Ábrahámot, kivitte, és azt mondta este, hogy na most nézd fel az égre, és hogy hány csillag van, megszámolhatatlan. Ennyi lesz a te magod, ennyi lesz a te utódod. És bármikor Ábrahám és felesége Sára elbizonytalanult, mert várták azt a gyermeket nagyon, és eltelt egy év, eltelt két év, eltelt öt év, eltelt egy évtized, eltelt két évtized, és még mindig sehol nem volt a gyerek. De nem kételkedtek Isten ígéretében. És ekkor jó az a kép, amikor az ember elbizonytalanodik, mert a láthatók azok egy kicsit lehúzzák a hitét, hogy visszagondolt arra, hogy Isten mit mutatott, hogy annyi lesz, mint égen a csillag. Annyi lesz a te magod. Annyi lesz a te utódod. Tehát fontosak ezek a képek. Fontosak a remény képei. A hit képei. Mi is felolvastuk azt az igét, hogy Isten 120 évet adott az embernek. Vasárnapi tanításban megerősítést kaptam, mert ott is elhangzott. Nem, mintha az igében nem lenne benne. Isten 120 évet adott az embernek. És ezt általában az emberek nem töltik ki. Már ha 100 évet elér valaki, akkor azt mondják, hogy happy. És az emberek nagyon rosszul gondolkodnak, amikor arra gondolnak, hogy hát, majd megbetegszem, előre olyan fürdőkádat építetek be, melyiken ajtó van, hogy ne kelljen átlépni a kádnak a szélét, vagy zuhanyzó tárcát építetek be, mert nem tudok majd átlépni a kád szélén. Tehát rossz irányba gondolkodnak. Ha 120 év, azt épségben, egészségben, áldott módon kellene megélni, mert Isten erre hívott el. És egyszerűen csak amikor elérte a kort Mózes, a szeme meg nem homályosodott, és átadta a stafétabotot Józsuénak. Isten 120 évben, mert eredetileg örök életre tervezte az embert fizikai testében is. Csak aztán jött a bukás, a bűn elsokasodott, és egy kicsit Isten szomorú lett átmenetileg. Ábrahám hosszabb életet élt meg. Tehát a remény képei, ahogy szüksége volt Ábrahámnak egy képre, amihez tudja kötni az ígéretet, nekünk is szükségünk van bizonyos dolgokban, bizonyos helyzetekben képre, amit mi festünk magunknak a remény képeire, amit a gondolatunkban hozunk létre. Az 1 Korintus 13.3-ban nem olvassuk fel, mert ismeritek az igét, ott van benne az, hogy a hit, a remény és a szeretet. Ezek között a legnagyobb a szeretet. De tudjátok, miért a legnagyobb? Azért, mert a szeretet nélkül nem működik a hit. Tehát a hit kizárólagosan a szeretet által működik. Tehát ott van, hogy a hit, remény, szeretet. A remény is egy fontos dolog, bár a remény az egy távolabbi jövőbe mutat, és amikor a most hitről tanulunk, akkor gyakorlatilag azt mondjuk, hogy a remény az nem tudja megragadni a gyógyulást, de fontos a remény, mert ad egy képet, hogy majd olyan leszek. A remény nem más, mint egy isteni szent álom. Tehát, hogyha ez a remény ilyen fontos, ilyen szép, akkor legyél álmodozó. Álmodja növekedésedről, a gyógyulásodról, arról, amit elterveztél, ami a szívedben van. És elsősorban miről álmodozzál? Isten ígéreteiről, amit le van írva ebben a könyvben. Istennek 7000 ígérete van az ember számára, úgyhogy tudsz belőle választani, azt hiszem. És főképpen milyen képet építs ki magadban? Azt, hogy ki vagy te Krisztusban. És ezt naponta vald meg. Rengeteg ige van, hogy kik vagyunk Krisztusban, kik vagyunk ő általa. Alapjába véve, Krisztus a kereszten bevégzett munka alapján győztessétett bennünket. Nem a mi erőnk által, hanem az ő áldozata által. És mindjárt tehetünk is egy ilyen megvallást, megvallás próbát, hogy otthon mit mondjál gyakran. Én áldottá,
én szabaddá,
és én győztessé tétettem Krisztusban. Megvallom,
hogy Krisztus sebei által
gyógyulást nyertem.
Két évezrede.
Krisztus szegénysége által
én gyarapodást nyertem.
Két évezrede. A nagyobb lakik bennem,
aki megerősít engem,
és győzelemre visz.
Amen.
Amen. Na most, ha erről elgondolkodsz, tudsz is róla képeket alkotni. De nyugodtan minden nap megvalhatod. Tehát ezek alapján építsd ki magadban a bővölködés képeit. Építsd ki a gyógyulás képeit. Építsd ki a boldogság képeit, amire szükséged van. És bármikor, amikor lejtmenetben van az ember, akkor ezekhez a képekhez vissza tud nyúlni. Vissza tud emlékezni. Tehát egészségesnek és gyarapódónak kell látnunk magunkat az ige tükrében. Nem az orvosi lelet tükrében, mert a kettő gyakran nem egyezik meg. Hanem az ige tükrében, amit Krisztus a kereszten elvégzett. Az ő teste azért töretett össze, hogy mi ma egészségben járhassunk. Jogilag ő ezt a dolgot lerendezte, kifizette a szabadulásunk árát. Nekünk a gyakorlati oldalon kell tudni ezt megragadni, elvenni, azaz birtokolni, és élvezni ennek az áldásait. Ugyanez igaz a gyarapodásra is. Lapozzunk el a 2 Korintus 4.18-hoz. Mert azok a körülmények, azok a fránya körülmények, azok a látható dolgok gyakran lehúzzák az ember hitét. Legalábbis próbálják lehúzni. Kérdés, hogy mi ezt mennyire hagyjuk. Tehát 2 Korintus 4.18.
Mivel, hogy nem a láthatókra tekintünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók.
Amen. A látható a fizikai világ, a nem láthatók, az pedig a szellemi világ, Isten igéje, de azok állandóak. A fizikai világ változásnak van kitéve. Tehát ha valami állandóra van szükségünk, akkor Istenbe kell belekapaszkodni. Isten ígéretébe, Isten igéjébe, mint az egyszeri vízben fölteszik a kérdést, hogy feldobják János bácsi, és nem esik le, mi az? Hát az a János bácsi, aki elkapta Isten lábát. A látható körülmények ellentmondóak lehetnek. Ellentmondóak lehetnek Isten ígéretének, Krisztus bevégzett munkájának, a megváltásnak, mert a láthatók szerint lehetnek az emberek szegények, lehetnek betegek, lehetnek boldogtalanok, de azt mondja az ige, hogy ne a láthatókra néz, mert az nem fog felemelni, hanem a láthatatlanokra, Isten ígéretére néz. Maga Jézus mondja azt, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, megterheltetek, és én megnyugosztok titeket, én békességet adok nektek. Erőt adok nektek. Ugyanitt nézzük meg ezen az oldalon a 2 Korintus 5-7-et. Ugyanerről szól.
Mert hitben járunk, nem látásban.
Ugye ez a új szövetségben élő, újjászületett keresztényekhez szól itt Pál. Hogy hitben járjunk, az igében járjunk, a világosságban járjunk, és ne látásban. Ez a földi életre vonatkozik, ez az ige. Tehát sokszor ne felejtsd el, hogy ami ebben a könyvben van, ez az igazság. Hát a János 17.17-ben olvassuk azt, hogy Isten igéje az igazság. Sok helyen megvan írva még ezen kívül is, tehát a János 17.17-ben, hogy Isten igéje az igazság.
Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság.
Amen. Tehát Isten igéje az igazság. Ha keresünk az igazságot, akkor nem kell máshova mennünk, mint a Bibliát kinyitnunk. Keleti vallásokban valaki azt mondja, egy ilyen szellemi vezető, hogy keresem az igazságot. Nem kell keresnünk, megvan. Itt van Isten igéje. Maga az Úr Jézus az igazság. És lapozzunk el akkor a János 8.32-höz, mert itt megtudjuk, hogy az igazság mit tesz velünk. Mi lesz akkor velünk, ha az igazságot magunkhoz fogadjuk? Tehát János 8.32.
És megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket.
Mit tesz az igazság? Szabaddá tesz. Több helyen hallottátok már, hogy ha valaki bajban van, legjobban úgy tudunk neki segíteni, hogy elmondjuk az igazságot. Az igével tudunk segíteni. Hogy arra a helyzetre Isten igéje mit mond. És ez az ige őt meg fogja szabadítani. Mert a Biblia igéje az igazság, és az igazságnak a megismerése szabadokká tesz. Attól nem lesz senki szabad, hogyha a Bibliája a polcon be van dugva, és évente kétszer előveszi, amikor nagy takarítás van, a tavasz és az őszi nagy takarítás. Mert nem az igazság fog szabaddá tenni, hanem az igazságnak a megismerése. Aki eljár a gyülekezetben rendszeresen, az megismeri az igazságot, és az ismeret teszi szabaddá. De akik nem veszik a fáradtságot, hogy hallják Isten igéjét, vagy elköszönnek egy idő után, hogy ismerik meg az igazságot? Hogyan lesznek szabadokká? A tapasztalat egyébként az, hogy akik egy idő után úgy gondolják, hogy nekik ebből ennyi elég volt, ennyi világosság, ennyi ismeret, kimaradnak, gyakorlatilag elkezd a szürkület jönni. Mert az ismeretük nem növekszik, és jönnek a problémák, és gyakorlatilag visszasüllyednek. Ez a tapasztalat. Tehát az igazságra szükségünk van, és az igazságnak a megismerésére, mert ettől leszünk szabadok. Az ördög tudjuk, hogy lopkod, tolvajkodik, és más embereket használ. Más emberek száját használja abban, hogy bennünket esetleg meglopjon, lepusztítson, mert ki akarja lopni az áldások képét belőlünk. Még belőletek is. Odaállít valaki, hogy te hiszel ebbe a könyvbe. Éppen az alkalom elején meséltem, hogy egy helyen voltam, ahol leültem egy ilyen kis várórészben, olvasgattam, és oda jött egy bottal egy bácsi, egy idősebb bácsi, és megkérdezi, hogy mit olvasok, mondom, Bibliát. Mit? Indiát? Nem, mondom, Bibliát. Ilyen olcsó könyvet. Hát mondom, nem az ára számít, hanem mi van benne. Ugye a dunsztos üvegben se az a lényeg, hogy mi van a címkén, hanem mi van benne. Aztán kérdezte, hogy hol volt Isten ekkor és akkor. Lekérdezte, hogy hittérítő vagyok? Hát mondom, nem, prédikátor. Mennyiért csinálom? Mondom, én szeretetből. Na, akkor nem tudod mit szólni, akkor elment. Tehát az ördög ki akarja lopni az igét. A példázatnál, ami a magvetőről van, ott is ugye arról van, hogy a mag eshet jó helyre, útszélre, rossz helyre, tövisek közé, és nem tud kikelni és felnövekedni. Igazából az ige egy mag, aminek a szívünkbe kell kerülni, ott meg kell gyökerezni, fel kell növekedni, mert csak akkor tud termést hozni. Ha egy ilyen pici kis csíra növényt a kertben ér valami hatás, kitúrja a pocok, vagy valami, hát abból nem lesz növény. Nem tud termést hozni. Az ördög más emberen keresztül fogja rázúdítani a kritizálást, a bírálatot, hogy téged lehúzzon. Hogy azt a képet, amit te kialakítottál magadban, a gyógyulásról, gyarapodásról, az áldásokról, azt ki akarja lopni, hogy ne legyen mibe kapaszkodnod. Tehát ismerd fel, hogy a tolvajjal álltál szembe. És ne hidd el neki. A kérdés az, hogy hogyan lehet elindulni a gyarapodás útján? Hogyan lehet elindulni a gyógyulás útján? Hát a régi faluhelyen, ahol főtött még ugye messze voltak egymástól a települések, azt szokták mondani az emberek, hogy megyek torony iránt. És így is tettek, mert az volt a legrövidebb út, főképp a gyalogosan közlekedtek. Torony iránt. Ott látszik messze annak a falunak a tornya, megyek arra. Hát nekünk is így kellene haladnunk, az ígéretekre szegezve a tekintetünket. Isten ígéreteire.
és így haladnunk az életben. A zsidó 12.2, én háromféle változatban fogom mondani, mert nagyon tetszik mindegyik. A miénk úgy hozza, hogy nézvén a hitnek fejdelmére és bevégzőjére, Jézusra. Hát nézvén. A Szent István Társulat Bibliája azt mondja, hogy emeljük tekintetünket a hit szerzőjére és bevégzőjére, Jézusra. Tehát emeljük fel a tekintetünket. És egy másik károli változat pedig úgy szól, hogy nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Tehát mindegyik azt mondja, hogy a tekintetünket ne a problémákra szegezzük. Mert akkor az emberek olyan megtörtek, szomorúak, bánatosak, ha lefelé néznek. Ezért kell a kép, hogy én hova tartok. És szegezzük a tekintetünket az Úr Jézusra, mert ő a kereszten mindent bevégzett. Mindent kifizetett. Istenért már nem kell könyörögni, hogy Uram, gyógyíts meg. Hát 2 évezrede Jézus Krisztusban mindent megkaptunk, csak nekünk kell megismerni az igazságot, és birtokba venni. Mert jog szerint a miénk. Akik a tekintetüket nem az Úr Jézusra szegezik, azok felett könnyen uralkodhat a szegénység szelleme, uralkodhat a betegség szelleme, az elnyomás és mindenféle nem kívánatos dolog. Katalin tanításában, akinek volt lehetősége meghallgatni, hallhatta, hogy mennyi gyakorlati példát hozott fel. Ismerős ugye a lombgyűjtés. Elromlik valami, de még félretesszük, mert hát ha abból egy alkatrész még jó lesz. És tele van egy egész helység. Akár használt hűtővel, akár használt televízióval, vagy bármi mással. Az emberek egy részére jellemző a kacatoknak az elrakása. Vagy pedig a fogkrémes tubusnak az utolsóig való fölcsavarása és kinyomása, vagy a mustárt még a kés fokával is végighúzza, hogy egy csepp ne maradjon benne. Ezek a jelenségek arra jók, hogy felismerjük magunkban a szegénység szellemét. Ezeket a hozzáállásainkat tükörként használjuk, akkor rá kell jönnünk, hogy esetenként a szegénység szelleme ural. Természetesen vannak olyan dolgok, amit az ember vagy kinő, vagy másik bútort vesz, vagy összemegy, vagy de még jók. Tehát olyan is van, hogy veszünk egy újabbat, de amit még használtunk, az is jó volt. Ez nem azt jelenti, hogy ki kell dobni a szemétbe. Isten sáfárságra hívott el bennünket. Azaz jól gazdálkodjunk a javainkkal. Azt el lehet zakni, el lehet ajándékozni, el lehet adományozni. Mégpedig elváró hittel. Tehát ami fölöslegünk van, és nem használjuk, azt el lehet vetni, tovább lehet adni. Tehát nem azt jelenti, hogy ki kell dobni. És ha vetünk, akkor aratásnak kell jönni. Mert a vetés mindig aratás követi. És akik ezt megértették a szívükben, azok igenis már tudatosan keresik a vetési lehetőséget, hogy hol tudok én áldás lenni valaki számára. Tehát Isten sáfárságra hívott el bennünket, de ez vonatkozik az időnkre, vonatkozik a mindenféle javainkra, erőforrásainkra. Az időnkkel is úgy kell gazdálkodnunk, hogy hatékonyak legyünk Isten királysága számára. Példának okáért a kertben a füvet nem egy kis házi ollóval nyírjuk le, mert azzal is le lehet nyírni, csak sokáig tart. Katonákkal szoktak ilyen kiszúrást annak idején végeztetni. fogkefével mossák fel a körletet, meg egyedeket. Meg lehet csinálni, csak rengeteg időbe telik. És hogyha az embernek van egy fűnyírója, akkor előveszi a fűnyírót, és az idő töredéke alatt lenyírja, és a fennmaradó időt meg tudja használni másra. Tehát azért mondom, hogy az idővel is sáfárkodnunk kell. És mindenféle erőforrásunkkal sáfárkodnunk kell. És olyan szempontból, hogy Isten királysága számára hatékonyak legyünk. Hogy tudjuk működtetni Istennek a szolgálatait. Tehát mindig meg kell gondolnunk, hogy ez most bölcs dolog, Isten bölcsességével mérlegelnünk kell. Most jön a hideg, jön a fűtési szezon, vagy már elkezdődött. Igazából, ha azon gondolkodik valaki, hogy hát egy helységgel kevesebbet kellene fűteni, inkább összeköltözünk a család, akkor most ezt meg kell vizsgálni, hogy miért. Ugye a szegénység szelleme indítja arra, mert akkor nem jó dolog. De ha sáfárkodni akar a javaival, mert Isten szolgálatát jobban akarja támogatni, akkor ez egy jó dolog. Tehát nagyon meg kell vizsgálni az indítékot, és Isten mindig az indítékra tekint. A szívünk indítékára. Ő látja a szívünk indítékát. Jézus is látta az emberek szívét, hogy mit miért tesznek, milyen szándékkal tesznek. Elhangzott ez a kérdés, hogy hogyan lehet például a gyarapodás útjára lépni. Hát kezdjük a gyökereknél. Honnan erednek a fő problémák? Ezt kell megvizsgálni. A Bibliának nagyon-nagyon sok mondani valója van a gondolkodásról. És az emberek gondolkodásában ered nagyon-nagyon sok probléma. Tudom, hogy van egy ellenség is. Tudom, hogy ő a tolvaj. De a gondolkodásunkkal nagyon sok esetben ajtót nyitunk az ördögnek. Tehát a fő kérdés, a gyökér, az a gondolkodásban rejlik. Az ember hármas felépítésű szellemi lény. Az embernek az igazi valója a szelleme. Az emberi szellem Istentől érkezik a fogantatáskor. És egy döbbenetes orvosi cikket olvastam most a napokban, hogy nem minden megtermékenyült petesejtből lesz élet. Pedig megtörténik a fogantatás, de nincs élet. Tehát elhal. És itt jön be az, amit tanultunk. Hogy a test szellem nélkül halott. Tehát hiába van meg, mert ugye a testünket a szüleinktől kapjuk. A fogantatás révén. De hiába van meg fizikai síkon a fogantatás, ha nem érkezik meg hozzá Istentől a szellem. Mert az ember szellem, lélek és test. És az embrióban már elkezdődik az élet. Ha nincs ott az emberi szellem, ami Isten trónjától jön, akkor abban nincs élet. Úgyhogy ez a kis orvosi cikk meg megvilágította pontosabban, hogy bizony-bizony van ilyen. A testünk kell gyakorlatilag alvéletben használjuk. Mert a szellemünk benne lakik a testünkben. És akkor van még a lélek. Az pedig összeköti a szellemünket és a testünket. A lélek területén van az értelem, érzelem, akarat, az elme, a gondolkodás és a szófogal helyett. Meggyőződésem, hogy az agyban. De azt elhiszitek, hogy nem az agyunkkal gondolkodunk? Múlt héten felolvastuk a Lázár történetét. Már testen kívül volt. Egyik a mennybe, a másik a pokolba. Tudtak gondolkodni? Sőt, még éreztek is. Érezték a pokolban a fájdalmat, a kint, a meleget, a szomjúságot. És az a gazdag ember gondolkodott, hogy kellene a rokonoknak szólni, hogy nehogy ide kerüljenek. Tudott gondolkodni? Tudott. Hol van a gondolkodás? A lélek területén van. Mert amikor az ember lehunja a szemét, akkor a szelleme és a lelke együtt eltávozik. A test itt marad. Tehát a lélek területén van a gondolkodás, az elme. De maga a lélek az meggyőződésem, hogy az agyban van. Hát mindig ugye ide mutogatunk a fejünkhöz. Hoppá, még én mit gondoltam, ugye? Lehet, hogy nem is én gondoltam. Csak egy isteni szikra volt. Nézzünk meg három igét az elméről, a gondolkodásról. Kezdjük a példabeszédek 3:5-ben.
Bizadalmad legyen az Úrban, teljes szívedből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál.
Összehasonlítja Istent és a mi okos dobozunkat. Ne a saját gondolatainkra hallgassunk, hanem bízzunk meg az Úrban, mert ő sokkal okosabb nálunk. Ez egy dicsőséges pillanat, amikor az ember rájön arra, hogy Isten bölcsebb, mint én. A következő a 2 Korintus 10:5-ben található. Nagyon a szívembe ivódott az, amikor egyszer Kaposváron Chuck Flynn erről tanított, hogy minden gondolatot Jézus fogságába kell ejteni. Tehát amikor jönnek a gondolatok, meg kell vizsgálni, hogy az Istentől van-e, egyezik-e az igével, a Bibliával. Mert különben leszaladhatunk az útról. És mindig jobb az út közepén menni, mert ott egyenesebb, mint a patkán vagy az árokban. Tehát 2 Korintus 10:5.
Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak.
Amen.
Amen.
Tehát legegyszerűbb úgy mondani, hogy érthető legyen, hogy minden gondolatot meg kell vizsgálni az ige tükrében. Hogy Istentől van-e. Hány helyről jöhetnek gondolatok? Egyik. Jöhet Istentől. De mivel a Szent Szellem bennünk lakik, gyakorlatilag ez belülről fog jönni. Mert a Szent Szellem ezt az információt átadja az emberi szellemünknek, és onnan, mint egy gondolat fog megjelenni. Ez a Szent Szellem és Istennek a legelső vezetési formája. Így akar bennünket tanácsolni a lépteinkben. A bensőnkhöz szól, és megjelenik egy gondolat, mondhatjuk, hogy egy isteni szikra, vagy éppen világosságot kaptam még úgy, jaj, de jó, köszönöm Uram ezt a gondolatot. Úgy még az ember érzi is, hogy ez nem az én gondolatom volt. Aztán jöhet kívülről, a sötétség erőitől. Mert mivel ugye bennünk az Úr Jézus lakik, és Isten szelleme, azért bennünk nincsen sötétség. De kívülről tisztelgálhat, meg üzengethet. Mit teszel a jövő héten? Nézd meg, milyen szép küszöböd van. Az se lesz már. És a harmadik gondolatforrás pedig a saját elménk. Tehát meg kell vizsgálni minden gondolatot, hogy az megegyezik-e Isten igével. És mit kell tenni, ha nem egyezik meg? Ki kell söpörni. Nem szabad megengedni, hogy Isten igéjével ellentétes dolgok fészket rakjanak az elménkben. Természetesen jönnek gondolatok és mennek, rosszak is jönnek és mennek, csak ne engedjük meg, hogy fészket rakjon. Egy ismerősöm eléggé beteg. Igyekeztem különböző anyagokkal, imakönyvvel támogatni, segíteni, de aztán hamarosan visszaadták, megköszönve az én fáradozásomat és segítségemet, mondván, hogy mi maradunk annál, amit tanultunk. Igen. Tehát gyakorlatilag maradunk a vallásnál, amit tanultunk. De a vallás senkit nem tesz szabaddá. Sőt, vannak esetek, amikor a vallás még terhet ad az ember nyakába. Most olvastuk az imént, hogy az ige az, ami megszabadít. Egy konkrét eset, már többen hallottátok. Eljött egy gyógyító összejövetelre egy tolószékes ember, Isten kegyelméből felállt, járt, hazament, egy másik felekezetből jött, egy vallásos közegből jött, és amikor őt meglátogatták az ő testvérei, azt mondták, hogy hát téged az ördög gyógyított meg. És elment a hite a gyógyulásban, és visszakerült a tolószékben. A vallástól senki nem születik újjá, a vallástól senki nem gyógyul meg. A bibliai hit az, ami szükséges a gyógyuláshoz, a gyarapodáshoz, és bármi máshoz. Isten sehol nem mondja a Bibliában, hogy legyünk vallásosak. De azt mondja, hogy legyen isteni fajta hited, ami gyakorlatilag a bibliai hitet jelenti. Az igén álló hitet jelenti. Közbevetőleg lapozzunk el a Máté 15-höz. Már Jézus 2000 évvel ezelőtt megmondta a vallásos embereknek, akik ugye körülvették őket, hogy az emberi rendelések hatástalanítják Isten igéjét. Mert Isten igéje feltent, erővel rendelkezik. Ezért jó mindig hallgatni, akár éjjel-nappal. De amikor emberi rendelések szerint tesznek emberek dolgokat, akkor annak vége. Tehát Máté 15, 6-os vers.
És erőtlenné tettétek az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által.
És a 9-es.
Pedig hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai.
Amen. Múlt héten szó volt a búcsúszédulákról. Luther Márton is 1517-ben azért írt 95 pontból egy listát, mert nem értett egyet a tanításokkal. Isten adott neki világosságot, megnyitotta a szemét, és 95 pontot sorolt fel, amit kifüggesztett a Wittenbergi vártemplom ajtajára, hogy ezek emberi rendelések. És többek között ezek között szerepelt a búcsú cédula, ami azt jelentette, hogy ha valaki megvette egy X összegért, akkor a bűnei megsemmisültek. De hol ír ilyet? Azt írja, hogy Jézus vére tud megtisztítani bennünket a vétkeinktől, a bűneinktől. Csak egy példát akartam mondani arra, hogy mi az, hogy emberi rendelés. Isten azért adta az igéjét, hogy mi kiigazíthassuk magunkat. Kiigazíthassuk a gondolkodásunkat. Tehát ezért nekünk hajlandónak és engedelmesnek kell lenni Isten igéje felé. És nem azt mondani, hogy én maradok annál, amit tanultam, mert a legjobb Isten igéje. Az ő fia azért volt a kereszten, hogy nekünk a legjobbat odaadja. Még egy ige a Róma 12.2-ben a gondolkodással kapcsolatban. Amikor az ember befogadja az Úr Jézust, és újjá születik a szelleme, az elméje nem születik újjá. Az elme, az gyakorlatilag egy olyan terület, amit saját magunknak kell megújítani. Tehát nekünk kell tenni érte. A szellemünket Isten kegyelemből újjáteremtette, amikor elfogadtuk az ő fiát. Az elménket nekünk kell megújítani, és itt van a parancs hozzá. Róma 12.2-ben.
És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújítása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, megengedő és tökéletes akarata.
Azt mondja, hogy újítsd meg a gondolkodásodat. A rossz gondolat mintákat lapátra, és kifelé, és be kell tenni helyette a igei gondolat mintákat. Isten igéjének a tanulmányozásával újíthatjuk meg az elménket. Az 1 Korintus 2.16-ban mondja a Biblia, hogy Krisztus értelme a miénk. Hogy lehet miénk Krisztus értelme? Úgyhogy elmélkedünk az igén, hisszük az igét, és az alapján is cselekszünk, amit le van írva. A Filippi 4.8-hoz lapozzunk el, mert ezt az igét említettük a múltkor is, csak szerintem nem olvastuk fel, hogy ha azt akarjuk, hogy Isten békessége uralja az életünket, Isten békessége uraljon bennünket, a hétköznapjainkat, akkor itt le van írva, hogy hogyan kell gondolkodnunk. Tehát a Filippi 4:8.
Továbbá, atyám fiai, csak azokról gondolkodjatok, amik igazak, amik tisztességesek, amik igazságosak, amik tiszták, amik kedvesek, amik jóhírűek, ha van valami erény, és ha van valami dicséret.
Amen. Kell-e arról gondolkodni, hogy valaki bokán rúgott? Kedves? Jóhírű? Nem. Egyáltalán nem. Akkor nem kell gondolkodni. Kell-e gondolkodni arról, hogy közeledik az influenza időszak, és eléri az országhatárt, akkor én biztos megkapom. Ez is kedves, jó hírű, és itt a felsorolt tételeknek megfelelő? Egyáltalán nem. Kell-e gondolkodni arról, hogy nem tudom kifizetni a számlákat? Nem. Ilyen értelemben nem kell. És majd később tanuljuk, hogy mit kell tenni. Be kell szólítani. Lehet szólni a pénzhez. Lehet szólni, hogy pénz, nyisd meg a füled, és jöjj hozzám. Lehet kérni Istentől vetőmagot, hogy Uram, én adományozni akarok, vetni akarok a rászorulóknak, és kérek magot. Mert tudom, hogy az én magjaimat sokszorosan megáldod. Ez is egy módja. De mindegyikhez hit kell. Tehát, ha így gondolkodunk, ahogy le van írva a Filippi 4:8-ban, akkor a békesség Istene, azaz Isten békessége velünk lesz. Márpedig mindenki vágyódik a békességre. És megbeszéltük, hogy a gondolatok ugye honnan eredhetnek, mi ez a három hely, és szükséges, hogy megkülönböztessük a gondolatoknak a forrását. És ezt akkor tudjuk megtenni, hogyha folyamatosan tanulmányozzuk az igét, mert ebben az esetben szorosan Jézussal kapcsolatban vagyunk, amikor az igét tanulmányozzuk. A gondolkodásnak van pozitív és negatív oldala. A világ is cikkezik arról, hogy pozitív gondolkodás. Sok olyan cikk megjelent, hogy gondolkodjunk pozitívan, ezért és azért, így és úgy. Gyakorlatilag a pozitív gondolkodás alatt érthetjük a igei gondolkodást, a negatív gondolkodás alatt pedig ugye a testi gondolkodást, az ördögi gondolatokat. És eszembe hozott az Úr példának két boltost, két bolti eladót. Mind a kettő újjászületett keresztény, de mégis van közöttük különbség. Az egyiktől soha nem hallok panaszt, kivéve, hogy ma támogatást kér valamilyen ügyben. Tehát akkor el kell mondani, hogy miért kéri ma támogatást. A másik meg egyfolytában arról beszél, de az nem jár gyülekezetbe, ugye? Az előbbi az jár gyülekezetbe, a másik nem jár gyülekezetbe. Tehát nem tud növekedni, nincs megújítva az elméje. A régi gondolatminták uralják, hogy milyen a főnöke, milyen rossz a főnöke, mit csinálnak a kollégák, hogy szúrnak ki vele, vannak diákok mellette nyáron, és nem dolgoznak, és akkor ő kapja a leszúrást. És egyfolytában, amikor egyszer-kétszer találkozunk, mindig előbetél. Ugyanaz a munkakör, de az egyiknél megvan újítva az elme, a másiknál nincs megújítva az elme. A vallás inkább a negatív gondolkodásról tanított többet, mint a pozitívról. Mert előveszik ugye a 10 parancsolatot, hogy ne tedd. Eseted, aseted, nem szabad. Aztán a bűn megvallásról is tanítanak, és beszélnek az emberek, beszélnek a gyengeségükről, és beszélnek a hiányaikról. És minél többet beszélünk valamiről, annál nagyobb lesz az. A pozitív gondolkodásnak nagyon fontos szerepe van. Több mondani valója van a Bibliának a pozitív gondolkodásról, mint a negatívról. És hogyha Jézus uralmát valljuk meg az életünk felett, akkor gyakorlatilag Istennek adunk helyet. Behívjuk Istent. Biztosítunk a számára egy nyitott ajtót. De hogyha problémákról beszélünk, akkor pedig az ördögnek nyitunk ajtót. Melyik a jobb? Egyértelmű. Ezt is mondjuk el, jó? Hogy Jézus az Úr,
Jézus az Úr,
az életem felett,
az életem felett,
az egészségem felett,
az egészségem felett,
az anyagi helyzetem felett,
az anyagi helyzetem felett,
a boldogságom felett,
a boldogságom felett,
a családom felett,
a családom,
a munkám felett,
a munkám felett.
Amen.
Amen.
Ez egy hitmegvallás. Lehet, hogy még ezt nem látod, de hogyha ezt mondod, ez fog valóságba jönni. Van egy nagy alapigazság. Ahogy gondolkodunk, olyan lesz a hitünk, és amilyen a hitünk, úgy fogunk beszélni. Tehát van itt egy hármas összefüggés. A gondolkodás, a hit a szívünkben, és a beszédünk. Mert ugye az órunk alatt van egy nyílás, ezt igen erősen kellene kontrollálni. Egy szűrőn kellene kiengedni a szavainkat. Sokszor mondják azt, hogy mielőtt megnyitod a szádat, számolj el háromig. Ebben is van nagy igazság, mert addig legalább le tudja az ember szűrni, hogy most ezt ki kell mondanom, vagy nem kell kimondanom. Jó származik abból nekem, vagy rossz származik abból. Tehát a gondolkodás, a hit és a szavaink, azaz a kimondott megvallásaink összefüggnek, és szorosan összefüggnek. Nagyon szorosan összefüggnek. És ezért mondjuk azt, hogy mindennek a gyökere a gondolkodásban ered. Minden a gondolkodásunkon múlik. A gyarapodásunk is a gondolkodásunk múlik. Van egy-két olyan eset, amikor valaki megnyeri, egy szegény ember megnyeri a lottó főnyereményt, és milliót vagy milliárdokat visz haza. Egyvetőre eltűnik ez a pénz. Ugyanolyan szegény marad. Tudjátok, mi az oka? Hogy nem volt egy gazdagság képe. Továbbra is a szegénység képe van meg. Tehát fontos a pozitív kép a növekedésünkről, a gyarapodásunkról, a gazdagságunkról. Folytatjuk még ezt a tanítást majd, mert nagyon-nagyon sok ige van ezzel kapcsolatban. És azt hiszem, hogy inkább túlsúlyban a gyógyulásról tanítottunk többet, és kevesebbet a gyarapodásról. És az lenne a kérésem felétek is, hogy ahogy olvassátok az igéket a gyarapodásról, ott vannak utalások, aztán utalásnak az utalása, hogy legyetek kedvesek kiírni, vagy elküldeni. Mert akkor ezt meg tudjuk osztani másokkal is. Mert meg vagyok győződve, hogy számtalan olyan ige jön elő, amiről nem is nagyon hallottunk még. Tehát a gondolkodásunk nagyon fontos. A szavaink adnak hatalmat, vagy az ellenség ereje felett, vagy az Úr ereje felett. Attól függ, hogy mit mondok ki. Hogyha a problémákról beszélek, akkor gyakorlatilag az ellenséget, az ördögöt magasztalom, hogy már megint mit csinált. De hogyha egy bizonyságot mond el valaki az ő gyógyulásáról, szabadulásáról, akkor Isten magasztalja. Tehát fontos a gondolkodás. Fontos, hogy milyen hit alakul ki a gondolkodásunk alapján, és fontos, hogy mit mondunk ki. Hányszor van úgy, hogy a szülők féltik a gyerekeket, mert elmentek osztálykirándulásra. Jaj, de féltem. Nem félteni kell, mert jobb könyvében olvassuk, hogy amitől remegve remektél, az jöve reád. Mert a félelemmel ajtót nyit az ember annak a rossz képnek. Az is egy kép, hogy baleset éri őket. Az is egy kép. De ez egy negatív kép. Hanem meg kell vallanunk felette Isten oltalmát. A szent oltalmat, a szent védelmet. És van egy jó hírem azért. A ki nem mondott gondolat elhal. Nem lesz belőle mag. Egyszer egy vendég szolgálaton voltunk valahol, és megkérdezték a hölgyek, hogy hát bizony, hát ha ők látnak egy csinos fiatalembert, és rágondolnak, akkor most mi van? Hát Jézus ugye azt mondta, hogyha csak kívánságokával gondolsz ugye másra, akkor már elkövetted, de gyakorlatilag a ki nem mondott gondolat meghal. Mert a gondolatból mikor lesz mag? Amikor kimondod. Sőt, mindannyiunkkal előfordul, hogy a rossz szavakat is kimondunk. Rossz magukat is kimondunk. Ha észreveszed, semmi gond. Ki lehet kapálni, ki lehet gyomlálni. Kimész a kertbe, és ott is kapálsz, és kiszered a gazt. Mostanság én azt a megvallást mondom az imáimban, hogy a jó magukat megöntözöm, és elváró hittel bőséges aratást szólítok elő, 30-60 százalnyit, ahogy ez igen mondja. Melyikban fizet ennyit? A rossz magukat viszont megsemmisítem. Elátkozom, hogy gyümölcstelenek maradjanak. Tehát még akkor sem késő, hogy megsemmisítsük, ha kimondtuk. Hányszor mondják azt a keresztények, hogy jaj, ezt nem lett volna szabad kimondanom. Nem az a baj, hogy kimondtad. A gyökér a probléma. Hogyan mertél róla gondolkodni? Amit olvastunk a Filippi 4.8-ban, ugye? Tehát már gondolkodni sem lett volna szabad róla, mert ha nem gondolkodunk róla, ki se eljön a szánkon. Tehát Isten az igéjét azért adta, hogy mi kiigazítsuk magunkat. Még annyit, hogy a megvallás szó három dolgot jelent. Kijelentése és megerősítése a hitünknek, bizonságtétel arról, amit tudunk, tehát egy bizonságtétel egy gyógyulásról, vagy pedig tanúskodunk az igazság mellett. Ezt jelenti a megvallás szó. Tehát a gyarapodás képei a gondolkodásnál kezdődik. Tehát a gondolatunkban, amit a következő héten majd igékben elő fogunk hozni, hogy milyen ígéretünk van a gyarapodásra, azon kell gondolkodnunk. Arról kell magunknak egy képet festeni. Amikor megjelent az angyal Máriának, úgy kezdte ugye, hogy ímé. Az ímé szó azt jelenti, hogy lásd, nézd ezt a képet. Ő is ugye mondott valamit. Hozott egy hírt, hogy ezt úgy vedd, hogy ez egy kép, ez előtted legyen. Isten ígéretei legyenek előttünk. És erről gondolkodjunk. Erről tessük azt a képet magunknak. Mert ahogy gondolkodunk, olyan lesz a hitünk, és amilyen a hitünk, arról fogunk beszélni. Ilyen egyszerű. És csak pozitív dolgok, igei dolgok hagyják el a szánkat. Ez lenne az igazi. Mert amikor az ige hagyja el a szánkat, akkor az angyalok ezt megragadják, parancsnak veszik, és elmennek és dolgoznak rajta, hogy a valóságba jöjjön. Tehát nem csak olyan, hogy mondjam, amikor imádkozunk akár az imakönyveinkből, az nem egy olyan dolog, hogy hát csak hangot adunk ki, mert imádkozni szokás, meg mások is imádkoznak, én is imádkozom. Gyakorlatilag parancsokat osztogatunk az ige megvallásával. Vagy amikor imádkozunk, amikor a hatalom imáját használjuk. És van, aki ezt elvégzi. Van erre egy hadsereg, aki ezt elvégzi. Áld meg a szegényeket. és ha vetünk, akkor alatunk, mert Isten működésbe helyezett egy szellemi törvényt, vetés-aratás törvényét, és ez működik, ha működtetjük. Halleluja! Jó volt ez nekünk, ugye? Hasznos volt. Imádkozni fogunk most. Kézrátétellel, ahogy Jézus is tette, mert a kenet kiárad, beárad a testbe, megtöri az igát, megtöri a betegséget, a fájdalmat, a problémákat. Ez gyakorlatilag a mennyei infúzió. Imádkozunk a szövetek felett. Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Kezünket hitel rátesszük ezekre a termékre, a szövetekre. És előttünk van, Uram, amikor Pál apostol testéről elvitték a kötényeket, keszkenőket, a ruhadarabokat, mert a te erőddel volt megtelve, és amikor a kenettel teli ruhadarabokat otthon a betegekre helyezték, a kenet kiáradt, megtörte az igát, a betegséget, a fájdalmat, és helyreállt az egészség. Hiszük, Uram, hogy ez a mai napon is így működik, ezért a kezünket hittel tesszük ezekre a kelmékre, szövetekre, ruhadarabokra, kiárasztjuk a gyógyító erőt, kiárasztjuk a szent kenetet, és neked adunk, Uram, minden dicsőséget. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te kereszten meghaltál értünk, megváltottál a betegségtől, a fájdalomtól, és minden átoktól. Minden dicsőség, Uram, a tiéd. A Jézus nevében. Amen. A kenet az a mennyei erő, az az isteni erő, ami végzi a munkát, a gyógyítást. Gyógyítást végzi a testben. És ez többek között kézrátétellel adható át. Ha hiszek egy imájára, hívunk meg benneteket, de mi a Pál apostol levele alapján mondjuk. Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi, és szájával kimondja, hogy Jézus Krisztus meghalt, feltámadt, és megkéri, hogy legyen az élete ura, akkor újjászületik a belső embere, a szelleme, és üdvösséget nyer. Így hangzik az imádságunk. Teremtő Istenem, válaszolva a hívásodra, eléd állok, és fennhangon imádkozom. A hiszek egy imájának Pál apostol szerinti változatát. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia, aki meghalt az én bűneimért, és feltámadta halálból, az én megigazulásomért. Én a Krisztusi utat választom, és a szívemet megnyitom, és átadom neked. Megvallom, hogy Jézusra megváltom, gyógyítom és szabadítom, a hittel elmondott imám által, újjászülettem Krisztusban, és így teljes megváltást, üdvösséget nyertem. Az ő szentvére megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet. Amen. Megköszönjük az Úr Jézusnak, hogy a közösségben lehetünk vele, és áldott és gyümölcsöző hetet kívánunk nektek.